Gyorsan frissítsük föl, hogy miről is volt szó. Ugye természetesen a Pszachim traktátus 63-as lapját fogjuk tanulmányozni ma este, és biztos vagyok benne, hogy nagy örömötökre fogjuk folytatni legalábbis az első felében a mai tananyagnak a gondolatok problémáját, a téves gondolat problémáját, az eltévedt gondolat problémáját. Erről volt szó az elmúlt pár napban, arról beszéltünk, hogyha valaki cselekszik, de a cselekvés közben olyan dologra gondol, amire nem kéne, akkor általában a gondolatot nem szoktuk figyelembe venni, hiszen a cselekvés a lényeg. Ha másze, huhai kár, ahogy a Talmud mondja, a lényeg a cselekvés. A cselekvés alapján tudjuk megítélni a dolgokat. De az áldozatoknál, amelyeknek nyilvánvalóan a lényege a lelki folyamatok, ott a gondolatnak igenis van meghatározó képessége. Érvényesít vagy érvénytelenít bizonyos folyamatokat maga a gondolat. És itt is erről van szó, erről beszéltünk most már az elmúlt időben, hogy a téves gondolat, ha valaki tévesen nem az áldozathozó kilétére gondol, hanem valaki másra, hogy az az áldozat tulajdonosa, vagy az áldozatra nem úgy gondol, mint ami, tehát mondjuk pészachi áldozatot hoz, de valami másra gondol, valami más áldozat gyanánt gondolja, hogy ezt most ő hozza. Vagy arra gondol akár, hogy ezt az áldozatot majd azon az időkereten túl fogja enni, amely időkeret rendelkezésre van bocsájtva, és itt tovább, és itt tovább. Ezek mind-mind téves gondolatok, és ezek érvénytelen, az áldozatot. Amiről beszéltünk aztán tegnap előtt, az arról szólt, hogy amikor a téves és a helyes gondolat keveredik egymással, és egyszerre gondolok valamire tévesen és helyesen, akkor mi a helyzet? És a Mistánk arról beszélt, hogy valaki például a pészachi áldozat kapcsán keveri a téves és a helyes gondolatot, mondjuk például arra gondol, hogy ugye tudjuk azt, hogy a pészachi áldozatot különböző előírások vannak vele kapcsolatban, különben megjegyzem, azoknak, akik követik a heti szakaszokat, azok számára a mostani heti szakasz nyilvánvalóan egy nagy öröm és felismerés volt. Aki meg esetleg nem olvasta el, az akkor még mindig itt a lehetőség, hogy elolvassa a Bo heti szakaszt, ugyanis a mi talmudi tanulmányainknak az alapja van ebben a szakaszban van szó a pészachi áldozatról, a pészachi áldozásról. És benne van az is, hogy nem szabad, hogy körülmetéletlenek egyenek az áldozatból. Ha valaki egyszerre gondol arra, hogy amikor az áldozatot hozza, azt gondolja, hogy körülmetéletlen ember javára hozza az áldozatot, vagy számára hozza az áldozatot, akkor az az áldozat érvénytelen. De mivel akkor, hogyha keveri a gondolatokat, és az áldozathozatal akkor egyszerre gondol a körülmetéltekre és körülmetéletlenekre, akkor ez a gondolatkeveredés a misna szerint nem probléma. Miért? Mert csak az lenne a probléma, hogyha kizárólag körülmetéletlenekre gondolna. Most viszont a 62-es lap végén a Talmud idéz egy brájtát, ami másképp határoz ebben az esetben. Abban az esetben, ha valaki egyszerre gondolt körülmetéletlenekre, az áldozat levágása közben, akkor szerinte ez nem minden esetben kóser. Ugye a misna azt mondta, hogyha így keveredtek a helyes és a téves gondolatok ennek kapcsán, akkor ez még elfogadható a pészachi áldozatnál. Csak az lenne a probléma, hogyha a levágás közben kizárólag a körülmetéletlenekre gondolt volna. De hogyha keverednek a körülmetéltek és a körülmetéletlenek a gondolataival, akkor az áldozat az még elfogadható. Ez volt a misna. A brájta viszont nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy számít a sorrend. Úgyhogy nézzük is rögtön. A 62-es lap alján tartunk. Tánja, achérim, aimim, higdim, mulim, lá, reilim, kaser. Achérim, ugye az azt jelenti, hogy mások, és ezek a névtelen hivatkozások, ezek általában Rabbi Meir. Rabbi Meir az, aki achérim, aki a mások. És ugyanúgy Rabbi Meir, amikor ugye Rabbi Meir az, akivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy Stam Misna ke Rabbi Meir. Hogyha van egy misna, akiben nincs megjelölve a misna szerzője, hanem névtelenül szerepel egy vélemény, az is Rabbi Meir. Most akkor itt Rabbi Meir véleménye következik. A chénim, ömnim, higdim, mulim, lárélim, kosher. Hogyha valakinek a fejében keveredtek a körülmetéltek és a körülmetéletlenek, ha abban a sorrendben keveredtek, hogy előbb gondolta körülmetéletekre és utána a körülmetéletlenekre, akkor az rendben van. A rélim le mulim passzul. Ha viszont előbb gondolta körülmetéletlenekre és utána a körülmetéltekre, akkor viszont az áldozat az érvénytelen. Most itt különben nem világos, hogy, ez a, hogy itt gondolatról van szó, vagy kimondott szövegről van szó. Tehát valaki odaállt, és azt mondta, hogy ez az áldozat legyen a körülmetélteké és a körülmetéletleneké. Vagy azt mondta, hogy legyen a körülmetéletleneké és a körülmetélteké. Vagy egyszerűen csak gondolatban gondolta ezt. Ez most egyenlően induljunk ki abból, hogy gondolatban, de egy gondolatban nem egyszerre gondolta kettőre, hanem valahogy előbb gondolta erre, és aztán gondolta arra. Ugye a Chérim, Rabbi Meir, azt mondja, hogy attól függ, mivel kezdte. Ha a helyes gondolattal kezdte, akkor jók vagyunk. Hogyha a helytelen gondolattal kezdte, akkor az áldozat érvénytelen. Más namulim lára én mind a kasse, de kula arlaba innan. Talmud próbálja megérteni ezt a véleményt. Mondja, mi az oka annak, hogy amikor azt mondjuk, hogy előbb gondolta körülmetéltekre, és utána a körülmetéletlenekre, akkor az áldozat rendben van. Miért? Mert csak azt tenni érvénytelenné az áldozatot, hogyha végig helytelen gondolat lenne a fejében, ha végig a körülmetéletlenekre gondolt. Ha viszont ez így van, a rélim le mulim, námikula arlodba innen veléka. Ha ez így van, akkor mitől más a második eset, amikor előbb gondolt a körülmetéletlenekre, és utána a körülmetéltekre, ott sincsen végig az, hogy helytelen gondolat van a fejében, hiszen csak az elején gondol a körülmetéletlenekre, de a végén a körülmetéltekre gondol. Akkor mi a különbség? Mi a különbség aközött, hogy az elején gondol a helyes gondolatra, és utána helytelenre, hogy az elfogadható, míg a másik esetben, amikor előbb gondol a helytelen gondolatra, és utána helyesre, az nem elfogadható. Mi a különbség? Azt mondja, a Talmud lémak szavri a chérim én le schita elebe szajf. Azt mondja, erre a Talmud lehet, hogy Rabbi Meir, a chérim, ő azon az állásponton van, hogy a schita, a vágás az a végén van. Hogy kell ezt érteni? Maga, ugye azt mondtuk, hogy az áldozásnak négy fázisa van. Ebben a négy fázisból, ugye mi ez a négy fázis? Shita, kabala, hoilacha, zrika. A levágása az állatnak, az állat vérének a felfogása, elvitele az oltárhoz, és utána pedig az állat vérének a felhintése az oltára. Most az, amikor valaki levágja az állatot, a kérdés az, hogy az melyik az a pillanat, amikor a vágást vágásnak tekintjük. Az egész folyamatot, onnantól fogva, hogy a kést elhúzza az állat nyakánál egész odáig, amíg a vért fel nem fogja, vagy csak a vágás végén. Ugye maga a vágás arról szól, hogy el kell vágni az állatnak a nyelő és légzőcsövét, és amikor ezt befejeztük, akkor tulajdonképpen ezzel egyben elvágjuk a ütőerét is. Akkor a vége a vágásnak a vágás, vagy az egész folyamat a vágás? Mit mond, ez egy vita? Mit számítunk, mi az a pillanat, amikor a schitát schitának tekintjük? Mi az a pillanat, amikor a vágást vágásnak tekintjük? A teljes folyamatot, mert az egész folyamat az nem több, mint két másodperc, vagy három pillanatnyi az egész, még két másodperc sincsen. Tehát igazából megint csak egy absztrakt, egy kicsit teoretikus vitáról beszélünk. De mégis van egy ilyen vita, hogy a vágásnak a teljes folyamata a vágás, vagy csak a legvége, az utolsó pillanat, amikor már a ütőérből elkezd jönni a vér. Most induljunk abból ki, hogy Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy ez egy tényleg egy tized másodpercnyi pillanat, mert ez csak a legvége a vágásnak, az, amit a vágás pillanatának tekintünk, schitának tekintünk, az áldozati fázisok közül a vágás fázisának. Tehát nem a teljes vágási folyamat, ami ugyancsak összesen egy másodperc, hanem csak a végpontja, amikor a állatnak az ütőere is el van vágva, és a vér elkezd jönni. Most ez egy olyan rövid pillanat, hogy ebbe nem fér bele két gondolat. Ebbe egy gondolat is fér bele. De kettő nem. És ezért, ha azzal kezdte mulim lárélim, hogy előbb gondolt a körülmetéltekre, és utána körülmetéletlenekre, akkor abban az egy pillanatban mi fért bele? A körülmetéltek. És azért ez jó. Ez nem egy kevert gondolat, hanem egy olyan gondolat, amiről csak a körülmetéltek vannak. Ha viszont fordítva történt, és előbb gondolt a körülmetéletlenekre, és utána a körülmetéltekre, mivel olyan rövid ez a pillanat, hogy ebben csak egy gondolat fér bele, de kettő nem, akkor itt kikre gondolt? A körülmetéletlenekre. És ezért a vágás az nem jó. Lémak ez szavre a chénim, akkor mondjuk azt, hogy a chénim, tehát Rabbi Meir, azon az állásponton van, hogy én el a schita elebeszai, hogy a vágás pillanata az csak az utolsó pillanat, amikor a vágásnak vége. De Rave, ahogy Rave is mondta, a dajni machlaikesz, Rave úgy értelmezte Rabbi Meir és Rabbi Yossi vitáját, hogy abban az esetben is Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy csak az első mondatát kell az embernek figyelembe venni, hogyha az első és a második mondat nem ellentmondásos egymással. Ugye értsük, miről van szó, mert ez lehet, hogy már kiment a fejünkből. Van egy vita, amit idéztünk egy pár nappal ezelőtt, szerintem többször is most már, Rabbi Meir és Rabbi Yossi között. Arról szól ez a vita, ez Vahim taktátusban, hogyha valaki mondott valamit, ami önellentmondásos, akkor, tehát van egy mondat, egy összetett mondat, aminek az eleje és a vége nem tud egyszerre teljesülni, mert ellentmondásban van. Akkor mit csinálunk? Csak az első részét veszük figyelembe a mondásának, és azt mondjuk, hogy igazából azt gondolta komolyan, a végén valahogy félrebeszélt. Tehát ha nem tudjuk mind a kettőt teljesíteni, akkor az elejét veszük figyelembe, ez Rabbi Meir álláspontja. Rabbi Yossi álláspontja pedig az, hogy mind a kettőt kénytelenek vagyunk figyelembe venni, és mivel nem tud mind a kettőt teljesülni, ezért az egész dolog érvénytelen. Most nem megyünk a részletekbe, hogy hogy érvénytelen, mit kell csinálni, de meg miről van szó. De ez az alapkérdés. Most a kérdés az, hogy ez a vita csak akkor áll fönn, amikor a két fél mondat ellentmondásos, tehát fizikailag nem tud egyszerre teljesülni, vagy akkor is fennáll, amikor a két fél mondat nem ellentmondásos, de hogyha egyszerre teljesül, akkor valamilyen negatív kimenetele van. Mint például a mi esetünkben. Az, hogy gondolt arra, hogy az áldozatot ugye több mindenkinek hozza, és ezek között vannak körülmetéltek és körülmetéletlenek is, ez nincs ellentmondásban egymással, de ha csak egyszerűen, hogyha mind a kettőket figyelembe vesszük, akkor valamilyen más kimenetele lesz ennek a folyamatnak, mint hogyha csak az egyik felét vesszük figyelembe. Most Rave azon az állásponton van, hogy Rabbi Meir, aki azt mondta, hogy amikor egy összetett mondatban két gondolat van, akkor mindig az elejét kell figyelembe venni, ezt nem csak akkor mondta, amikor egy vitás, vagy amikor egy ellentmondásban van a mondat eleje és a vége, hanem akkor is, amikor nincs ellentmondásban, csak más kimenete lesz a dolognak, hogyha csak az elejét vesszük figyelembe, vagy ha mind a kettőt figyelembe vesszük. Most, ha ez így van, akkor itt, a mi esetünkben, amikor azt mondta, hogy ez az áldozat ez legyen a körülmetélteké és a körülmetéletleneké, akkor a mondat elejét kell figyelembe venni, mert abban a pillanatban a vágás az csak egy nagyon rövid pillanat, hiszen csak a vágás legvége a vágás, és akkor mi volt abban a pillanatban? A körülmetéltek. Tehát akkor az áldozat jó. Ha viszont fordítva mondta, és előbb mondta azt, hogy körülmetéletlenek, és utána azt, hogy körülmetéltek, megint csak az elejét kell figyelembe venni a mondatnak, és hiszen csak egy pillanatunk van erre az egészen, nem fér bele a mind a két mondatrész, és mit mondott akkor abban a pillanatban? A körülmetéletleneket, és ezért az áldozat az nem kóser, az érvénytelen. Hilkach, higdim mulim la reilim, mulalim chayali, a reilim lai chayali. Ezért, hogyha az ember előbb gondolt a körülmetéltekre, és utána a körülmetéletlenekre az áldozathozatal közben, akkor nagyon rövid az a pillanat, amikor azt a gondolatot ki tudja fejteni, akkor mi az érvényes? Az, amit az elején gondolt. Tehát akkor ezért ez az érvényes, és az áldozat érvényes. De a fordítva történt, higdim a reilim le murim, le mulim a reilim chayali, mulim lai chayali. Ha viszont fordítva történt, és előgondolt a körülmetéletlenekre, és utána a körülmetéltekre, akkor az áldozat nem jó. Amár rába loj. Rábának nem tetszik ez a magyarázat. Azt mondja, hogy más magyarázatot akar. Lajlom szavrá chérim, jéstmeskét, amit hile vátszáj. Szerintem a chérim, Rabbi Meir, Azzal az álláspontom van, hogy a schita, az állat levágása, az nem egy röpke pillanat, a legvége a folyamatnak, amikor a vér elkezd jönni, hanem a teljes folyamat. Tehát lenne elég idő arra, hogy mind a két gondolat beleférjen a vágás spektrumába. Ha havi májaszkina, akkor mi a vita, ami miatt itt ellentmondásban van a misnánk és a brájtánk. Tehát miért mondja azt, ami miért a misnánkkal ellentétben, hogy csak akkor érvényes a pészachi áldozat, amely során egyszerre gondolt a körülmetéltekre és a körülmetéletlenekre, hogyha elébb gondolt a körülmetéltekre. Miért mondja ezt? Kegyis gamár ben liba illetra vájú, bén lemulim, bén lárélim, a hajicibáz befíva lérim, ve lajhiszpik lajmár lemulim, ácsnig maraskita bárélim. Miről van szó? Inkább arról van szó, hogy ő a tudatában, a gondolatában arra gondolt, hogy ez egyszerre lesz a körülmetélteké és a körülmetéletleneké. De kimondani, csak mit mondott ki? A körülmetéletleneket. Csak kérdés az, hogy mi számít? A gondolata számít, vagy a kimondott szó számít? Rabbi Meir azt mondja, hogy a kimondott Rabbi Meir szavár lajba innen pívelébe sami. Nem kell, nem vesszük figyelembe, hogy a szíve, tehát a gondolata és a szája azok ugyanazt mondják-e. Hiába ő gondolatban keverve gondolt a helyes és a helytelen gondolatra, tehát a fejében az volt, hogy ez a körülmetéletlenek és a körülmetéltek javára van ez az áldozat, ami, ha így mondta volna ki, akkor nem tette volna még érvénytelni a pészachi áldozatot, mert csak azt teszi érvénytelni a pészachi áldozatot, ami teljesen érvénytelen gondolatot ami teljesen érvénytelen gondolattal kísérje, tehát ugye csak a körülmetéletlenekre gondolt volna. De az ő fejében valóban keveredett a két dolog, a helyes meg a helytelen, de amit kimondott, az csak helytelen volt. És mivel Rabbi Meir azt mondja, hogy a kimondott szó számít, és nem kell, hogy a gondolatában is ugyanaz legyen, mint amit a szájával kimond, ezért azt mondja, hogyha ezt mondta ki, és mire kimondta volna a körülmetélteket is, már vége volt az áldozásnak, vagy vége volt a vágásnak, akkor az az áldozat érvénytelen. Ha viszont azt mondta ki, hogy körülmetéltek, akkor mivel mire kimondta volna azt, hogy körülmetéletlenek, addigra vége volt a vágásnak, akkor az az áldozat az érvényes. Oké? Bra banan szavri, ba innan píveni ba is savin. Ezzel szemben a bölcsek, tehát a mi misnánk az az állásponton van, hogy nem csak a kimondott szót veszük figyelembe, hanem azt is, ami a fejében volt. És mivel a fejében az volt, hogy körülmetéletlenek és körülmetéltek, tehát mind a kettő benne volt, akkor ez nem kizárólagosan egy helytelen gondolattal hozott áldozat, és ezért az áldozat még érvényes. És a probléma az az, hogy akkor ennél a magyarázatnál azt kell, hogy mondjuk, hogy a Rabbi Meirnek az az álláspontja, hogy én nagy szalich píve libai savim. Nem kell, hogy az embernek a kimondott szó és a gondolat egyezzen, a kimondott szót vesszük figyelembe, és nem tekintjük, vagy nem helyezzük a kimondott szót a gondolatában, a fejében lévő gondolatok kontextusában. Igen, ám csak ezzel szemben van egy ezzel ellentétes tanítás. Szóval Rabbi Meir lőjbe innen pível libe is avin. Tényleg, Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy nem helyezzük a kimondott szót a gondolat kontextusába? Ezzel ellentétes dolgot látunk a Trumot traktátusban. Minu. Ott azt mondja, ha miszkáven, a misna a következőt mondja, ha miszkáven lőj, mert Trume van, mert Májszer. Májszer van, mert Truma, hogy se én nincs lesz a amár leze, se én nincs lesz a bájzeve, amár leze, lőj a márklum, átsi jó pülibes lőjbe is avin. Arról van szó, hogyha valaki egy valamire gondolt, de valami más mondott. Ugye előfordul például a feleségemmel, megfigyeltem már, mikor összeházasodtunk, hogy ő, amikor utazunk, mindig amikor azt akarja mondani, hogy mondjuk megyünk a kocsival, hogy fordulj jobbra, akkor azt mondja, hogy fordulj balra. És amikor azt mondja, hogy mondani, hogy fordulj balra, akkor azt mondja, hogy fordulj jobbra. Vannak ilyen mellé szólások. Most akkor ilyen esetben mi van akkor, hogyha ennek valamilyen, most valamilyen jogi jelentőség van? Például valaki truma adományt akar hozni valamilyen termésből. De nem azt mondja, hogy truma, hanem azt mondja, hogy májszer. Vagy májszert akar mondani, de végetlenül trumát mond. Vagy fogadalmat tesz, hogy egy bizonyos házba nem megy be, de egy másik házat mond. Vagy fogadalmat tesz, hogy valakintől soha nem fog elfogadni semmit, de valaki mást mond, nem azt, akire gondol. Az összes ilyen esetben a fogadalmai, a mondásai, az adománya, az nem számít, mert csak az számít, amikor egy píve, liba és savim, amikor a szíve és a szája ugyanazon a vonalon vannak. Ugyanazt mondja, mint amit gondol. De hogyha más mond, mint amit gondol, akkor nem kell figyelembe venni azt, amit mond. Kiállítja ezt a Trumot traktátusban? Rabbi Meir, ugye ez egy stam misna, ez egy szerző megjelölés nélküli misna, akkor ez nyilván Rabbi Meir, akkor azt mit látunk, hogy Rabbi Meir szerint mégiscsak számít, hogy legyen píve, liba és savim, hogy az embernek a kimondott szó és a gondolat az egyezzen. De Amar Abaye, ezért Abaye egy másik magyarázatot mond. Reisha, de Amar Simon Rishon, le Mulin, Simon Shani Afladeilim, de be Simon Shani Name Psichibei Mulim, Seifa de Amar Simon Rishon la Reilim, Simon Shani le Mulin, de be Simon Rishon loi Psichibei Mulin, Rabbi Meletai Mei, de Amar Mefalgimim Bechatzim Matir. Tovább bonyolítjuk akkor a vágásnak a folyamatát. Ugye az előbb mondtam, hogy maga a shita, az állat levágása az arról szól, hogy egyszerre vágjuk el, vagy egy késelhúzással vágjuk el az állatnak a nyelőcsövét és a légzőcsövét. Knéve veset. És ugye ezzel elvágjuk a ütőerét is. Ez a két szimán. Ez a két jel. Ugye? A kné és a veset. A kérdés az az, hogy ezt le lehet-e így választani egymástól? És azt mondani, hogy az egyik, vagy a másik, az két fele a vágásnak. Most Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy mi falgalim bechatzi matir. Hogy el lehet választani. A felét lehet tekinteni. És akkor hogy néz ki a fele? Ha valaki azt mondta, hogy az első szimánt a nyerőcső és a légzőcső közül az egyiket azt a körülmetélteknek szánja, a másikat pedig a körülmetéletleneknek, akkor nem a körülmetéletleneknek is, pontosabban, akkor mind a két szimámnál volt körülmetélt. Az elsőnél csak ők voltak, a másiknál voltak ők és a körülmetéletlenek. De ugye csak azt tenni az áldozatot érvénytelni, hogyha lenne egy olyan fele a vágásnak, amelyiknél csak a körülmetéletlenekre gondolt. Ezért viszont a fordítva volt, és az elején gondoltak csak a körülmetéletlenekre, és a végén a második szimánnál gondolt a körülmetéltekre is, akkor az eleje a vágásnak nem volt jó, és mivel el lehet választani a folyamatot két fél folyamatra, ezért volt egy olyan része a folyamatnak, ami csak a körülmetéletleneknek szólt, és ezért az áldozat érvénytelen ebben az esetben. A bölcsek viszont, a misnánk bölcsei azon az állásponton vannak, hogy nem lehet szétválasztani a vágás folyamatát két fél folyamatra, és ezért mindenképp az áldozat érvényes. Idáig tartott a téves gondolat problematikája. Tudom, hogy ez még ki nagyon fog nekünk hiányozni, de most megyünk tovább. Következő misna következik. És itt pedig már a címadó témája lesz a mai siúrunknak, jelesül, hogy a pészachi áldozatot ugye nem szabad úgy levágni, hogy az a hamec tulajdonunkban legyen. Ugye ez volt az, amivel hosszasan foglalkoztunk, és amire alapoztuk azt a traktátus elején, hogy ugye azt mondtuk, hogy a hamecnek a tilalma, a kovászosnak a tilalma, az már a Pészach előtti nap délutánján beáll. Miért? A Tóra azt mondja, hogy ne áldozzál álhamec, ne áldozzál a hamec a kovászos mellett, és az áldozatomat. Ugye, ami azt jelenti, hogy amikor a Pészaki áldozatot hozod, már ne legyen a tulajdonodban a hamec. Mikor hozzuk a Pészaki áldozatot? A Pészak előtti nap délutánján, erre a Pészak délutánján. Innen tudjuk, hogy a Pészaki hamec tilalom az már a Pészak előtti nap délben elkezdődik. Most itt azt fogjuk látni a mistában, hogy ez a tilalom, hogy nem szabad hamec mellett, vagy hamec tulajdonunkban lévő hamacnál a Pészaki áldozatot hozni, ez egyrészt nem csak a Pészaki áldozatra vonatkozik, hanem minden más áldozatra is, különböző vélemények szerint, különböző megosztásban, de minden más áldozatra is vonatkozhat ebben az időszakban. És a másik fontos dolog pedig, hogy ez vonatkozik egy, vagy vonatkozhat egyaránt, azok nem csak az áldozat tulajdonosára, hanem mindenkire, aki az áldozattal foglalkozik. Tehát aki levágja, aki a vérét felhinti, és itt az ő tulajdonukban sem lehet hamec. Akkor nézzük a misnát. Sőnyeket ez a Pesach a hamec egyébben egy szászel. Valaki úgy vágja le a pészachi áldozatot, hogy van a tulajdonában hamec, akkor megszegi a Tóra tilalmát. Rabbi Judah Emer Afa Tomid. Rabbi Judah azt mondja, hogy nem csak a pészachi áldozattal szegi meg a tilalmat, hanem a támid áldozattal is. Ugye a pészachi áldozat az a támid áldozat után van meghozva, hogy ezt korábbi mistában részletesen tanultuk. Ugye a támid áldozat az állandó áldozat, amivel befejezik az áldozást, minden más áldozatást lezárnak, azt is már délután hozzák, délután, amikor már beáll a hamec tilalma. Ha valaki azt hamec tulajdonlása mellett hozta, akkor a támid áldozatnál is megszegi a tilalmat, hogy ne legyen hamec a birtokodban, amikor az áldozatot hozod. Természetesen itt az Erev Pészachról van csak szó, tehát a Pészach előtti napról. Ebben simán nőim, mert a Pészach bárba azt mondja, ismaj, hájav, mál, hájav. És én lajl ismaj, patur. Ebben simán tovább variálja az esetet, és azt mondja, hogyha a pészachi áldozatot hozol 14-én, és azt úgy hoztad, hogy volt hamec a tulajdonodban, akkor ha a pészachi áldozatot pészachi áldozatnak szántad, megszegted azt a tilalmat, hogy ne legyen hamec a tulajdonodban, amikor a pészachi áldozatot hozol. Ha viszont a pészachi áldozatot nem pészachi áldozat gyanánt hoztad, mert valami téves gondolat volt a fejedben, akkor nem szegted meg azt a tilalmat, hogy ne hozzál pészachi áldozatot a hamec tulajdonlása mellett. Úgy sarkal az vachim, bénlisman, bénlisman, patur. Viszont minden más áldozatnál szerinte nem áll fönn ez a tilalom, és csak a pészachi áldozatra vonatkozik az, hogy nem szabad hamec mellett hozni, vagy hamec tulajdonlása közben hozni a pészachi áldozatot a pészach előtti nap délutánján, de az összes többi áldozatra ez nem vonatkozik. Ez a pészach előtti nap törvénye. Ube majed, lismaj patul, s laj lismaj hájov. Mi a helyzet az ünneppel? Ha ünnep alatt hozol pészachi áldozatot, amikor nem lehet hozni pészachi áldozatot, de te téves gondolattal mégis azt hozod, akkor lismaj patul. Hogyha téves gondolattal te hozol egy pészachi áldozatot, pészach alatt, úgy, hogy volt hamec a tulajdonodban, akkor nem szegted meg azt a tilalmat, hogy ne hozzál pészachi áldozatot hamec tulajdonása mellett, mert ez nem egy pészachi áldozat, ilyenkor nem lehet pészachi áldozatot hozni. És lajl ismai chájov. Ha viszont nem pészachi áldozatként hoztad a pészachi áldozatot, akkor megszeged a hamec tulajdonása mellett ne hozzál áldozatot, mert ez nem egy pészachi áldozat, hanem egy slamim áldozat, és szerinte ugyan a pészach előtti nap nem vonatkozik az, hogy, ne hozzál áldozatot a hamec tulajdonlása mellett, kizárólag a pészachi áldozatra, de a pészach alatt ez a tilalom vonatkozik az összes többi áldozatra is. Pontosabban az összes többi áldozatra. Tehát Rabbi Simon szerint ez a tilalom, hogy ne hozzál áldozatot a hamecre, ez csak a pészach előtti nap vonatkozik a pészachi áldozatra, és a pészach alatt viszont az összes többi áldozatra vonatkozik. És ezért sárkol az vachim bén lismam, bén se laj lismam hájog, az összes többi áldozatnál mindegy, hogy milyen szándékkal hoztad az összes többi áldozatot, ha volt hamec a tulajdonodban, akkor megszegted ezt a tilalmat. Hucvina hátosz se laj sachtala lisma, kivéve a bűnáldozat, amit hogyha hoztál, de nem a megfelelő gondolattal, akkor ezzel nem szegted meg a ne hozzál áldozatot a hamec tudajdonlása mellett tilalmat. Elég komplikált, de most nem fogunk belemenni mélyebben, mert úgyis a Talmud, amikor ide fog érni a Mista magyarázatában, akkor részletesebben ki fogjuk fejteni. Most nézzük rögtön az elejét. A Gemara következik, és a Gemara azzal foglalkozik, hogy akkor tehát tilos, hogy legyen tulajdonunkban hamec, amikor a pészaki áldozatot hozzuk 14-én. Kinek a tulajdonában tilos, hogy legyen a hamec? Ugye több mindenki vesz részt az áldozásban. Van az áldozat hozó, van az áldozat tulajdonosa, van az, aki levágja az áldozatot, van aki a kohén, aki felhinti az áldozat vérét az oltárra, és itt tovább, és tovább. Kiről van itt szó? Amereb simenben lakis, leilemén, háj, vácsia, hamész, le sejhét, ajla zajrek. Simenben lakis szerint, kiről van szó? Ki az, akinek ha a tulajdonában hamec van, akkor azzal megszegjük azt a tilalmat, hogy ne hozzál áldozatot úgy, hogy hamec van a tulajdonodban. Az, aki levágja az állatot, illetve az, aki a vérét felhinti az oltára. Oly, vagy természetesen valaki a tulajdonosok között. Tehát akik, ugye tudjuk azt, hogy ez egy habura, ez nem egy ember az, akinek a javára az áldozatot hozzuk, hanem egy egész társaság, egy egész csapat, bárki közülük hamec tulajdonal, akkor megszegjük ezt a parancsolatot. De van még egy kitétel, de átsie imai bázora. Mindez csak akkor áll fenn, ha a hamec ott van vele a szentélycsarnokban. Tehát, hogy szerintem, és Lakis szerint, hogyha bárkinek ezek közül, tehát akár a tulajdonosok, akár a sakter, a metsző, akár az áldozat vérét felhintők között tulajdonol hamecot, de a hamec nincs ott a szentében mellette, vele, a táskájában, a szendvics, akkor ez egész dolog nem áll, nem nincs tilalomszegés. Rabbi Yochanan amár, áfál píséni mai bázara. Rabbi Yochanan szerint viszont nem kitétel, hogy a tulajdonában kell, hogy legyen, nem kitétel, hogy vele kell, hogy legyen a hamec. Még egyszer. De egyrészt, kik azok, akiknek nem lehet a tulajdon... Kik azok, akiknek, ha a tulajdonukban van a hamec, amikor az áldozatot hozzuk, akkor azzal megszegjük azt a tilalmat, hogy lej sishad hamecal damzivhi, hogy ne vágjad le az áldozatot, amikor hamec van a tulajdonban. A áldozat tulajdonosa, az áldozat metszője és az áldozat vérének felhintője. De, és Lakis szerint ezek is csak akkor szegik meg ezt a tilalmat, ha a hamec, ami a tulajdonukban van, ott van velük az áldozás közben. De mi Jajkalan szerint viszont a tilalmat akkor is megszegjük, hogyha nincs ott velünk a hamec az áldozás közben. Miről szól a vitájuk? Mi a teoretikus háttere ennek a vitának? De Maike Miflegi, Iléma Baalbe Samuchke Miflegi. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy miről szól a vitájuk, arról, hogy amikor a Tóra azt mondja, lőj sishat hamec al dam zivhi, amikor a Tóra azt mondja, hogy ne vágjad le, ne vágjad le hamec mellett, szó szerint hamecon, al hamec dam zivhi, Lois is hatál Hamec Damzivhi, ne vágd le a Hamec mellett, vagy a Hamecon az áldozatom vérét, akkor ez az on-ön, ez mit jelent? Szamuch, vagy nem szamuch? Ez szó szerint kell érteni, hogy rajta, mellette, közvetlenül rajta, vagy nem közvetlenül, hanem csak amíg tulajdonod. Rav Simon és Laki is szavár áll szamuchon, a végelen szavár, lajbajnan áll szamuch. És Laki szerint az áll, az on-ön, az azt jelenti, hogy közvetlenül mellette, de a végelen szerint nem jelenti, hogy közvetlenül mellette. Most ha azt mondom, hogy közvetlenül mellette, akkor mikor szegem meg ezt a tilalmat? Csak akkor, hogyha úgy hoztam a pészaki áldozatot, hogy nem csak, hogy tulajdonomban volt a hamec, hanem a hamec ott is volt mellette. És akkor tényleg az áldozat az közvetlenül a hamec kíséretében lett levágva. De Jéhelen szerint az áll, az on-ön, az nem jelenti azt, hogy közvetlenül mellette. Tehát ha nincs ott a tulajdonban, akkor is megszegtem ezt a tilalmat. Azt mondja, Talmud, de ez nem logikus. Miért? Mert ezt a vitát már máshogy is kifejtették. És ha ez lenne a vitájuk, akkor elég lett volna azon a másik helyen kifejteni ezt a vitát. Őszintén szóval nem teljesen értem ezt, most ezt csak egy zárójelben jegyzem meg, ez a saját bizonytalanságom ezzel a dologgal kapcsolatban, mert sokszor éppen azt szoktuk mondani, hogyha van egy vita, és majd látjuk, hogy egy másik helyen is ezen vitatkoznak, akkor csak megerősíti, hogy ez az érvelésük itt is. Itt valamilyen oknál fogva, itt azt mondja, hogyha ez lenne az érvelés lényege, akkor nem kellene, hogy még egy helyen ezzel érveljenek. Tudnánk már onnan. Mi ez a másik hely? Miről van szó? Azt mondja, ha iflugulva hádazim, már a Menachot traktátusban ez a vita le volt játszva. De nán, sejjét tajdanif ním, lákma huclachaim, a lőikadása nechem. Azt mondja, a misna, ha valaki levágja az hálaadó áldozatot, és tudjuk, hogy a hálaadó áldozat mellé kellett kenyereket hozni. Ha a kenyerek nincsenek ott mellette, akkor a szentében, akkor szó szerint a falon belül, mindjárt tisztázom, hogy ez mit jelent, és nincsenek ott mellette a kenyerek a falon belül, akkor löjkadás a lechem, a kenyér nem válik részévé az áldozásnak, és ezért az áldozat nem jó. Mit jelent az, hogy a falon belül? Máj huclachaim, a falon belül vagy a falon kívül? Végre nem áll huclachaim, ez be spagi. A huclachaim, ez az arakád is. Végre szerint ez azt jelenti, hogy amikor valami Jeruzsálem falán kívül van, de hogyha csak a szentélycsarnok falán kívül van, akkor az még működik. Lajba innen áll beszamuk, és nem kell úgy értenünk, hogy legyen mellette a kenyér, hogy közvetlen mellette, kicsit nem közvetlen mellette, az is jó. Simán, lakis amara finu huclachaim ez a zara löj kadis, elebe innen áll beszamuk. Simán, és lakis szerint ez nincs így, az áll, az on-ön, az közvetlen közelséget jelent, és itt is erről beszélünk, közvetlenül kell mellette legyen a kenyér, és azért, hogyha csak a csarnok falán túl van, akkor is már a kenyér nem számít, és nem aktiválódik, nem válik szentté, nem válik az áldozat részé. Tehát akkor ez a vita, hogy áll be innen beszamuk, vagy sem, hogy az on-ön, hogy valami mellett, az közvetlen mellett jelent, vagy nem közvetlen mellettet jelent, ezt már egyszer lejátszották, tehát itt nem lenne értelme még egyszer ezen vitatkozni. Hogy nem ez a vitájuk lényege. Mert ezt onnan már tudtuk volna. Hanem van egy másik lehetséges magyarázat, hogy mi a vitájuk lényege. Elabászra a szafik miflegi. Arról van szó, hogy ha valaki elkövette egy vétket, akkor ugye a Tóra nagyon sok vétekre nagyon szigorú büntetést határoz meg. Ezek a büntetések csak akkor keresztül vértük, hogy van két tanú. De a két tanú nem elég, hanem kell, hogy legyen haszra, kell, hogy legyen figyelmeztetés. Tehát ha valaki elkövet egy bűnt, akkor előtte a két tanú kell, biztos kell, hogy legyen benne, az illető tudatosan követte el a vétket, tudta, hogy ez egy vétek, és tudta, hogy milyen büntetés jár a vétekért, és mégis elkövettem. Ezért szinte lehetetlen az esetek nagy többségében, hogy büntetés kiszabjanak, mert általában valaki elkövet egy bűnt, és ott van két tanú, és szólnak neki, hogy te figyelj, ezt nem kell csinálni, mert tudod, hogy ez a halálbüntetés jár, akkor vagy nem fogja csinálni, vagy nem szól vissza, hogy tudom, de mégis csinálom. De bármi is legyen, tehát kell haszra, kell figyelmeztetés. Bászra szafek egy kérdéses, vagy egy kételyes kimenetelő figyelmeztetés, az figyelmeztetése vagy sem. Hát mondjuk, én valakit figyelmeztetek, hogy ne csináljon valamit, amiről nem biztos, hogy egyáltalán lesz lehetősége csinálni vagy sem, akkor ez a figyelmeztetés jó előre, ez figyelmeztetésnek számít, vagy sem. És akkor itt ezt hogyan magyarázná meg? Amikor valaki hoz egy áldozatot, úgy, hogy a tulajdonában van hamec, akkor lenne csak büntethető, ha van két tanú, aki figyelmeztető, hogy te figyelj, tudod, hogy nem hozhatsz úgy áldozatot most, hogy van hamec a tulajdonodban. És ebben az esetben lehet csak büntethető. A kérdés az, hogyha nincs ott a hamec, és nem látja a két tanú, hogy ott van a hamec, akkor ez a figyelmeztetés, ez csak egy feltételes figyelmeztetés. hiszen nem tudjuk, hogy valahol van-e a birtokában a hamec. És ezért akkor itt ez a kérdés, hogy Jéhanan azt mondaná, hogy a feltételes figyelmeztetés, az is figyelmeztetés. Nem tudjuk pontosan, hogy van-e hamec a tulajdonában, de ez nem probléma ahhoz, hogy a figyelmeztetés figyelmeztetésnek tekintsük. És Lakis azt mondja, hogy a feltételes figyelmeztetés az nem figyelmeztetés, és ezért csak akkor működik. A figyelmeztetés, hogyha ott van közvetlenül a tulajdonában, és látja a két tanú, hogy ott van a hamec a tulajdonában. Azt mondtam, hogy ez se egy jó magyarázat. Miért? Mert ezt is már egyszer lejátszották. Ezt a vitát is már egyszer lefolytatták. De ha nem pligi babachád az imre, ez a vita is már lefolyt egyszer. De itt már, ahogy tanultuk, suvas őjjel kikarzó, ha jöjjön, babára jön vele jachla, de bjéjjön, amire simen, mint lakis, de amrötre váljó én elejke. Mi történik? Akkor, ha valaki megesküszik, hogy ezt a kenyeret nem fogom megenni ma. Eltelt a nap, és nem ette meg a kenyeret, akkor minden Jéhanan és minden Slak is azt mondják, hogy bocsánat, rosszul mondta. Tehát valaki is esküdtet, suvasa öjjhál kikárzú a jöjjön. Esküszöm, hogy ezt a kenyeret megeszem ma. És eltelt a nap, és nem ette meg a kenyeret. Most ugye mind a ketten azt mondják, hogy hiába megszegte az esküjét, amiért botütés járna, az esküt az kötelező megtartani, ebből az esetben mégsem büntethető. Miért nem? Vjöjjön a már én ilőike, mi sunga hávelé lávsén, vagy májsz, de kol lávsén, vagy májsz én ilőike. Ával haszra, szafek, smászra. De Vjöjjön azt mondja, hogy azért nem jár neki büntetés, mert ez egy olyan tilalomszegés, ami nem cselekvéssel történik. És van egy olyan teoretikus, jogfilozófiai kategória, hogy minden olyan tilalomszegés, ami nem cselekvéssel szeg tilalmat, mint ebben az esetben nem úgy szegte meg a tilalmat, hogy csinált valamit, hanem úgy szegte meg a tilalmat, hogy nem csinált semmit. Ugye akkor szegte, azzal szegte meg a tilalmat, hogy nem tartotta meg az esküjét, mert nem ette meg a kenyeret. Egy olyan tilalomszegés, amiben nincs cselekvés, azért nem jár büntetés a Vjöjjön szerint. De amúgy szerinte egy feltételes figyelmeztetés, az figyelmeztetés lenne. Most ugye itt ebben az esetben a tanúk egyáltalán hogy merülne föl, hogy valaki büntethető legyen, hogy valaki csinálj esküt, meg fogom enni ezt a kenyeret. Ugye, ha nem eszi meg a kenyeret, akkor megszegi az esküszegés tilalmát. De itt is kell, hogy legyen figyelmeztetés. A figyelmeztetés hogy tud szólni? Amikor ő meghozta az esküt, akkor ott volt két tanú, és azt mondta, hogy figyelj, azt ugye tudod, hogyha nem eszed meg a kenyeret, akkor az az esküt szegsz. De ez egy feltételes figyelmeztetés, mert amíg nem telt el a nap, addig ők nem tudják, hogy meg fogja enni, vagy sem. És erre a Björk azt mondja, ez nem probléma, de a Simemélak is azt mondja, a már én önöik is, de hávelé a szra a szafék, vagy a szra a szafék, lávsma a szra, ával lávsémbe májszer, laik én önök. De a Simemélak is azt mondja, hogy nem, azért nem jár neki büntetés ebben az esetben, mert itt egy feltételes figyelmeztetés van, és a feltételes figyelmeztetés nem számít figyelmeztetésnek, amúgy viszont lávsémbe májszer, egy olyan tilalomszegésemben nincs cselekvés, az büntethető lenne. Itt két paraméter van, az egyik szerint az egyik paraméter hiánya miatt nem büntethető, a másik szerint a másik paraméter hiánya szerint nem büntethető. A két paraméter az az, hogy lávsémboj májsze, egy olyan tilalomszegésről van szó, amiben nincs cselekvés, a másik paraméter pedig az az, hogy egy olyan figyelmeztetés révén, vagy olyan figyelmeztetés volt ebben a tilalomszegésben, ami egy feltételes figyelmeztetés. Rabbi Jochanan szerint a feltételes figyelmeztetés, viszont ebben az esetben mégsem jár neki büntetés, mert Rabbi Jochanan azon az állásponton van, hogy lávsaimboj májsze egy olyan tilalomszegés, amiben nincs cselekvés, az nem számít büntethető tilalomszegésnek. És Lakis pedig fordítva mondja, azt mondja, hogy lávsaimboj májsze lajke, szerinte egy olyan tilalomszegés, amiben nincs cselekvés, az is büntethető, és itt ebben az esetben mi az oka annak, hogy mégsem büntethető, az, hogy hogy egy figyelmeztetés, ami feltételes, az nem számít figyelmeztetésnek. Tehát akkor ezt is már egyszer lejátszották, tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt a mellette van a hamec, vagy sem, az annak a függvénye, hogy milyen állásponton vannak a haszra, a szafek, a feltételes figyelmeztetés kapcsán. A Talmud azt mondja, amri le öjlam, álba szamukka miflingi. Térjünk vissza az eredeti magyarázatunkhoz, hogy az volt a vita és Lakis és Rabbi Yochanan között, hogy az áll, az on-ön, az közvetlenül mellettét jelenti, vagy sem. És hiába lejátszották ezt a kérdést már a Todá áldozat kenyereinek a kapcsán, és ott már kifejtették, hogy az egyik szerint a kenyér közvetlenül kell, hogy mellette legyen, a másik szerint a kenyér csak Jeruzsálemben kell, hogy legyen. És Lakis azt mondta, hogy a kenyér ott kell, hogy legyen közvetlenül mellette, hanem azt mondta, elég, ha Jeruzsálemben van. De ez nem elég ahhoz, hogy innen tudjuk, hogy ugyanez a helyzet a hamesz tilalmával, csak akkor szegi meg a hamesz tilalmát, hogyha az közvetlenül mellette van, de nincs közvetlenül mellette, akkor nem. Mert a két eset eltér egymástól. Amri lajlam, be áll, be szamukha miflégi, hogy szriha. De íflégul le innyen hamec, ha csak azt a, abban az esetben vitatkoztak volna, amikor arról van szó, hogy a hamec mellett nem szabad áldozatot hozni, és Rabbi Yochanan azt mondta volna, hogy az a hamec mellett, ez lehet bárhol a hamec. Rabbi Simon és Lakis azt mondta, hogy nem. Az on-ön a hamec mellett, az azt jelenti, hogy közvetlen mellette kell, hogy legyen. Azt mondtuk volna, azt mondtuk volna, hogy Rabbi Yochanan azért mondja azt, hogy nem kell, hogy közvetlen mellette legyen, mert egy tilalomról van szó. És azért bárhol legyen, a tilalmat ő megszegte. Ugye mi a tilalom? A tilalom az az, hogy ne legyen a tulajdonodban hamec. Nem az, hogy ne legyen ott hamec. És azért mindegy, hogy hol van hamec a tulajdonodban, a tulajdonodban van. Tehát akkor, akkor nem vághatod el az állatot. Viszont itt azt mondtuk volna, mert nem itt, hanem a Todá kenyereknél azt mondtuk volna, ával innyen migdes lechem, hogy kadis elebifnim, éma majdre repsimben és lakis, de be áll be szamuk, de iszé gavé kadis, illaj kadis, dávják lésra lesz, szriha. Viszont, hogyha a Todá kenyerről van szó, akkor lehet, hogy ő, azt gondoltuk volna, hogy ő is egyetért és lakissal, hogy ez közvetlenül mellette kell, hogy legyen, hiszen arról szólak, azért kell, hogy mellette legyen a kenyér, hogy ezáltal váljon az áldozat részévé, és ha nincs ott, akkor nem válik szenté, ugyanúgy, ahogy a szentében használt eszközök, edények sem válnak szenté, hogyha nincsenek ott előtted, hogy megszenteld őket. Mi lenne, hogyha fordítva csinálnánk, hogyha csak a Todá kenyérről beszélnénk, és nem a hamec tilalmáról? De ilyesmén, hogy ingyen migdes lechem, hával minden behagka, mert simulnak is, de be innen áll be szamúk, de iszegával egy kadis, illai kadis. Akkor meg pont fordítva, akkor meg azt mondanánk, hogy és Lakis csak a Todá kenyérnél mondja azt, hogy közvetlenül ott kell, hogy legyen, miért? Mert ezáltal válik szenté a kenyér, de nincs ott, mert akkor nem válik szenté. Viszont amikor hával innen, ha mec majd elére végre, de lőben áll be szamúk, de iszegával kalák, de iszegával. Viszont a hamec kapcsán ő is azt mondaná, mint Rabbi Yochanan, hogy mivel a tilalom szegés az maga, hogy a hamec ne legyen a tulajdonodban, akkor mindegy, hogy hol van a tulajdonodban van. És ezért, ha akkor vágod le az áldozatot, akkor az áldozat érvénytelen. És ezért kellett mind a két helyen elmondják, hogy nehogy ezt a téves következtetést vonjuk le, szóval mind a két helyen elmondták, hogy az áll, az egyik szerint az azt jelenti, hogy szamuk, azt jelenti, hogy közvetlen közelben kell legyen, a másik szerint nem kell, hogy közvetlen közelben legyen. Oké. Ezzel azt a kérdést lezártuk. Most ugye azt mondtuk az előbb, hogy ahhoz, hogy a tilalom szegés létrejöjjön, ahhoz vagy a Bnei Bura az áldozathozó tulajdonosok tulajdonában kell, hogy legyen a hamec, vagy a metsző tulajdonában kell, hogy legyen a hamec, vagy a vért felhintő tulajdonában kell, hogy legyen a hamec. Most akkor ezt fogjuk variálni, de ön is azt fogja kérdezni, mi van akkor, hogyha az egyiknek van a tulajdonában, a másiknak nincs a tulajdonában. Balminére van is jövő, ami én lőj lassan jöhet, vigyé, és lehagod, mi mehá, burra, máu. Mi van akkor, ha például, aki maga az áldozatot vágja, hozza, annak a tulajdonában nincs hamec, de a bné chabura, azok között, akik feliratkoztak az áldozatra, egy valakinek van a tulajdonában hamec. Azt mondja a Talmud, amelej mixiv leisszishachat al chamececha, leisszishachat al chamececha. Azt mondja, ugyanúgy probléma, mondta neki Rabbi Ami. Nem az van írva a Tórában, hogy ne legyen a te tulajdonodban hamec, már a te tulajdonodban, aki levágja az áldozatot, hanem ne legyen általában hamec. Tehát, hogyha csak az egyik, a feliratkozó közül egy valakinek van a tulajdonában hamec, már az is probléma. Amelé íjak, ja, finul, elhagy a szöfő, ejlom námi. Azt mondja, igen, de akkor miért csak a feliratkozók közül? Bárkinek, bármilyen zsidónak a tulajdonában van hamec, és akkor levágjuk a Pészachot, akkor az ő ügy probléma kell, hogy legyen. Ha nincsen birtokos jelzővel odakötve hozzám az áldozathozóhoz, és erre hivatkozol, amikor azt mond a hamec tulajdonásának a tilalma, és erre hivatkozol, amikor azt mondod, hogy hiába nem a metszőnek, hanem valakinek a feliratkozók közül van a tulajdonában a hamec, akkor azzal már megszegte a dolgot, akkor miért csak itt? Bárkinek a tulajdonában van a hamec, ugyanúgy megszegjük. Ez ugye nem. Miért? Mert ez a mondat, ami ugye Mózes II. Könyvnek 34-es fejezetének 25-ös mondata, az egész pontosan így hangzik. Ne vágjad le áldozatom vérét kovászos mellett, és ne hagyd meg másnap reggelre a Pészach áldozatát. Ja, a mondat másik fele az arról szól, hogy ne hagyd, ugye, amikor levágtuk az állatot, aznap este, a széder este kell elfogyasztani a Pészach áldozatát, nem szabad másnap reggelre hagyni a húsából. A két része a mondatnak egybe van, egy mondatban van. Tehát akkor mit látunk ebből? Sishatel chametz, hanach de kaime a lemisum le yalit. Kikre vonatkozik az a tilalom, hogy ne vágjad le chametz mellett az áldozatomat? Azokra, akikre vonatkozik az a tilalom, hogy ne adjád előle reggeli. Kik ezek? A tulajdonosok. Tehát akkor ezért van az, hogy nem csak a metszőnek a tulajdonában nem lehet, hanem a bné chabura, a feliratkozó közül egy valak bárkinek a tulajdonában sem lehet, de nem vonatkozik, ez nincs kiterjesztve mindenkire, a teljesen ismeretlen emberekre is. Amarav papa, hilkach kajen a mágtéresze heile, vagy belőj szászel, hogy a jesni, mi hlála, lanaszi murim. Azt mondja, erre papa, akkor viszont ebből azt látjuk, hogy az a kohanita is, aki nem levágja az állatot, nem is felinti a vérét az oltára, de a feladata lenne felvinni az áldozatnak azokat a részeit, belső részeit, amit az oltáron elégetnek. Az oltára őrá is vonatkozik ez a tilalom, tehát ha az ő tulajdonában van hamec, akkor ugyanúgy érvénytelen, vagy ugyanúgy megszegjük ezt a tilalmat. Miért? Mert őrá is vonatkozik az, hogy ezeket a belső részeket nem szabad másnap reggelre meghagyni. Tányaka vaszadláv papa, ugyanezt tanultuk, amit most a papa mond, egy brájtában, ahol konkrétan azt mondja, a sejhetesze peszach, a hamecaiből és szásze, ha valaki levágja az áldozatot úgy, hogy hamec van a tulajdonában, akkor ezzel megszegi a tilalmat, én mosszáj, mire igaz ez a mondás, bizmánsöm a sejhet, hogy a zöjlégől echad nélkabura. Ha akár a metszőnek, akár a vért felhintőnek, vagy akár a tulajdonosok egyikének van a tulajdonában hamec, have le echad, ha viszont valakinek, egy idegennek, aki nincs a feliratkozók közül van a tulajdonában, hamec, én zakuklaj, akkor az nem számít, nem szegjük meg ezzel a tilalmat. Echad sejhef, echad a zöjrek, echad a mágtir chájov, és mindegy, hogy az, aki vágja az áldozatot, aki felinti a vért, vagy aki fölvinné a belső részeket az oltára, ez ugye a lényeges, mert ez volt Rav Papénak a újítása, chájov, az megszegi a tilalmat. Ávalam mojlek, ha ajv bárba, azt mondja, én nem szóval, hogyha valaki a madárból készült bűnázatot hoz, az nem szegi, 14-én úgy, hogy a tulajdonában hamec van, akkor ezzel ezt a tilalmat nem szegte meg. Erről fogom még holnap beszélni részletesebben. Idáig tartott a mai tananyag. Drága barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap este folytatjuk Ugyanígy, valószínűleg ugyanekkor, körülbelül este 9:30 környékén, nagy izgalommal várom, hogy ismét találkozzunk. Addig is mindenkinek jó pihenést, jó estét, jó éjszakát kívánok, kellemes álmokat!